Hello és agyisten, itt Ákos a Debrecen Podcastből, azaz a Depóból. Újra jelentkezik Buzás Bori és a társműsorunk, amelyben a debreceni modern kézműves szubkultúrát mutatjuk be neked, Kreativitás és Debrecen címmel, vagy Kreatív Debrecen címmel, mikor hogy hívjuk. Ma a Vajákos asszony mutatjuk be neked, aki teáival lett ismert nem csak Debrecenben, hanem országszerte. Köszönjük, hogy hallgatod a Depót, nekünk sokat jelent, hogyha áttételesen is, de beszélgethetünk a városról, amelyben élsz te is, és mi is. Azért meg pláne nagyon köszi, ha másnak is ajánlod, beszélsz róla, mint hallgatni valóról. Na, ne is teketóriázzunk, jöjjön a mai epizódunk itt a Debrecen Podcastben.
Szerusztok, kedves hallgatók, köszöntelek titeket! A mai adásban Rákos Jolánnal fogok beszélgetni, vagyis Vajákos asszonnyal, aki tejákat készít, és termékei bár debreceniek, de nem csak itt érhetők el. Vajákos asszony, hát ez már maga a név. Talán sokan nem is tudják, hogy mit jelent, hogy Vajákos, úgyhogy egy kicsit ezt tegyük rendbe és tisztába. Nekem ugye még a Biri néni, a Ludas Matyiból jut eszembe, ha Vajákos asszonyról beszélünk.
Üdvözlök mindenkit! A Vajákos asszony név, amikor azon gondolkodtam, hogy mi legyen a tejáim neve, akkor csak így bejött. Jött egy gondolat, hogy Vajákos asszony tejái. És őszinte leszek, én sem voltam teljesen tisztában vele, hogy mit jelent ez. Akkor rákerestem, utána néztem. És hát a Vajákos asszony egy jövendőmondó, egy füvekkel gyógyító, egy helyi közösségben értékadó, akár mondhatjuk úgy mai szóval, hogy spirituális ember. És úgy gondoltam, hogy ez pont én vagyok.
És akkor honnan jöttek a teják egyébként? Ez, hogy mit jelentett neked az, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzál, és ilyen módon akár, hát ha azt mondjuk, hogy segíthetsz, igen, de végül segíthetsz is embereken, vagy támogathatod őket.
Ez úgy jött, hogy nyilván érintett vagyok. Beteg vagyok, autoimmun betegségem van, volt más súlyosabb betegségem. Mostanában gyűjtöm is őket, úgy néz ki. De úgy gondolom, hogy ez mind tapasztalás, hiszen soha nem vagyunk betegek, ha nem találkozunk a problémával, akkor hogy tudunk másoknak segíteni. És így indult az érdeklődésem a természetes gyógymódok felé, és az autoimmun betegséget, amikor nekem elkezdődött, még egyáltalán nem tudták, úgy gondolom, megfelelően kezelni. Sőt, igazán még diagnosztizálni sem. És akkor jöttek a füvek, a vitaminok, a gyógykészítmények, kivonatok, a böjt, a diétázás, a másfajta étkezés, és ezek segítettek nekem. Egyre mélyebbre merültem ebbe a témába, hisz ez egy kifogyhatatlan témakör, mindig van miről tanulni, mindig lesz is szerintem ebben a dologban, és nyitottam 13-14 évvel ezelőtt egy gyógynövény szaküzletet. Így kezdődött. Ott még a mások készítményeit árultam csak, de nagyon-nagyon elmélyültem, rengeteget tanultam, gyakorlatilag még ott voltam végig. És az volt az álmom, hogy nálam jobb minőségű, kimérős teákat lehessen kapni. Ezt elértem, és nagy szeretettel jártak is az emberek a teákért, 5 deka ebből, 5 deka abból, de aztán többen azzal álltak elő, hogy készítsem el az ő saját személyes teájukat. Vagy készítsek a barátjuknak például pánikra egy teját. Elkészítettem, és aztán visszajöttek, hogy hát a szomszédnak is kell, meg a másik faluba is kell, meg. És akkor egyre többet készítettem. Olyan kis celofánba csomagolva eladtam a teákat, de hát ez azért nem annyira szabályos, és kitaláltunk rá egy ipari csomagolást, ami szerintem mutatós is lett, és így már kikerült normálisan a polcokra, aztán jöttek érdeklődő kereskedők, akik azt mondták, hogy szívesen forgalmazzák a teáimat, és egyre több helyen kaphatók a teáim, és még mindig, hál' Istennek, jönnek a kereskedők, hogy szeretnének teát forgalmazni. Ezek általában gyógynövény és élelmiszerüzletek, ahol most kapható.
Hogy kísérleteztet ki a különböző tejákat? Azért kérdezem, mert ugye nekünk a családban volt a nagyapámnak egy saját kézzel írott ilyen gyógynövényes füzete, és ő abban levezette, hogy mit tudom én gyomorfájdalomra, milyen gyógynövényekből kell kutyolni teját. Hát az nekem egy borzasztó keserű történet volt, nem szerettem inni. És én kóstolhattam a te szintén gyomorra, refluxra való ajánlású tejádat, és az meg egy kellemes, egy fahéjas, ha jól éreztem ki az ízeket. Tehát, hogy egy nagyon kellemes teja, hogy sikerült úgy kikísérletezni ezt, hogy szerethető évé is váljanak. Azért gyógynövényekre gondolunk, hogy kicsit úgy úckolunk, hogy egy speciális ízük van.
Legtöbb tejám receptúrája úgy készült, hogy készítsek egy teát, és levettem a polcról, és összeraktam.
Én meg itt várom a nagy, majd a hosszú monológot.
Nem, nincs hosszú monológ. Lehetne ezt most túl misztifikálni, de egyszerűen jött a gondolat, és azokat a teákat én összeraktam, és volt olyan teám, amit akár egy-két évig én meg se kóstoltam.
És mégis vitték, és használták.
De most is van még szerintem, amiből nem ittam soha. Mert nincs rá szükségem. Például tejfakasztó teát az életben nem ittam.
Hát az mondjuk lehet, hogy
de
már nem
biztos
kell.
Vagyok benne, hogy jó ízű, mert senki nem panaszkodott rá.
Akkor honnan tanultad meg? Már mondtad, hogy a 13 év alatt, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, nagyon beleástad magad, és akkor már tudtad, hogy melyik gyógynövél mivel kombinálható, melyik szereti egymást, melyik nem, mi mire lehet segítőként hatással?
Természetesen foglalkoztam a természetgyógyászattal, foglalkoztam fitoterápiával is. Meg aztán minden a lehetőség ott van már, mindent megtalálsz. Remek kiadványok vannak, az internet jó barátunk, tehát mindent meg lehet találni. Meg nekem jók a megérzéseim, és bevallom, hogy hagyatkozom rájuk.
Ugye ízesíted őket, egyébként adsz hozzájuk valamit, ahogy így említettem én a reflux tejánál a fahéjat, hogy az segítőként van benne, vagy esetleg az azért, hogy kellemesebb legyen az íze?
Segítő is a fahé, mert védi a gyomornyálka hártyáját. De jó az íze is. Ez nem volt ennyire tudatos. Mondom, én hagyatkozom a megérzéseimre, és nagyon jól működnek. Egy-két teán van, ami pocsék ízű lett, és reklamáltak. Hát ilyen volt a méregtelenítő teje, amiben aztán raktam arányában több jó ízű borsmentát, vagy a parazita killer, ami borzalmas rossz ízű, ha túláztatjuk. Tényleg egy pocsék valami, de az meg annyira hasznos, hogy elfogadják. Akinek arra van szüksége, az egy érdekes dolog, akkor még kívánja is a test az a keserű, borzalmas ízt.
Ez a fűben fában orvosság, ugye ezt mondtuk régen, és hogy ettől egy kicsit azért eltávolodtunk, hogy ismerjük esetleg akár a gyógynövények, akár a fűszernövényeknek a jó hatásait. Hogyan lehetne ez visszatérni? Ez például egy tökéletes alap.
Én azt látom, hogy mostanában a fiatal anyukák, a tinédzserek, hozzánk rengeteg fiatal bejárt gyógynövényeket vásárolni. És ismerték, és tudták. Azért én azt gondolom, hogy ma annyira megnyílt a világ, hogy aki kicsit is érdeklődik, minden információhoz hozzájut. És én azt gondolom, hogy most újra divat. Tehát persze köszönhetjük a Szabó Gyuri bácsinak, mert rengeteg előadást tartott, mert rengeteg reklámot csinált, és én azt gondolom, hogy az, hogy így felé lett a teakultúra Magyarországon, az javarészt neki köszönhető, de egyáltalán a trendnek, hogy az emberek kevesebb gyógyszert akarnak mostanában szedni, és több vitamint, és szívesen nyúlnak akár csak kiegészítő terápiaként is ezekhez a dolgokhoz.
Hogy néz ez ki, hogy készül el egy teja? Hogyha mikor leszedjük a gyógynövényt, vagy leszedik, vagy kiszedi a gyógynövényt? Tehát, hogy azért itt is kezdjük el, hogy hol kezdődik ennek a folyamata?
Termesztik vagy gyűjtik, és megfelelő feldolgozó üzem felvásárolja. Tehát az nem úgy néz ki, hogy szögdécselek a réten, összegyűjtöm, és akkor lógatva megszárítom, hát ha tele lesz mindenféle bogárral. Nem így működik. Ott begyűjtik, bevizsgálják, megnézik, hogy megfelelő-e a hatóanyag tartalma, illetve megnézik az esetleges szennyeződéseket, és nyilván nem kerülhet ilyen minőségi lap nélkül forgalomba. Aztán úgy történik, a szárításuk sem egészen, mondom, lógatva, hanem kiválogatják, bekerül egy tepsibe, és ott gázon, vagy hőlégkeveréssel, de forró hőmérsékleten gyorsan megszárítják, kivonják a vizet belőle, és egyúttal fertőtlenítik, csirátlanítják is egy kicsit. Ha ugye lassan szárad, más lesz a színe, lehet, hogy a hatóanyag tartalmából is veszint. Mindenképpen esztétikailag nem így néz neki. Meg hát írtó nagy térfogata van a teának. Ehhez nagy üzemek kellenek. És van, hál' Istennek, ilyen Magyarországon.
Akkor úgy képzeljük el, hogy elérkeznek hoznád ezek a különböző gyógynövények, és akkor te már magad receptúrája szerint állítod össze teját.
Igen, ezt úgy képzeljük el, hogy onnét még ők aprítják, zsákokba rakják, és zsákokba kapom. És abból állítom össze a saját receptúrámat, igen. Ami nyilván már le van nálunk is írva, kockás füzetbe, persze, nem egészen, hiszen ez élelmiszer, és terméklap is van, és gyártási lap is van, itt minden van már, aminek egy élelmiszer forgalmazáshoz szükséges. Úgyhogy nem pont így készülnek, ahogy az emberek elképzelik ezek a teák. És hát annyira nem is romantikus, mert nem egy picit keverünk ki, hanem rengeteg porszál, és hát nem olyan urinős munka, de szeretjük, szívesen csináljuk.
Melyiket kevered a legszívesebben egyébként?
A gyümölcs teát. Hát az finom, nem is poros, és nem is koszos. Az egy nagyon úriút feladat. A gyümölcstea keverés az egy jó dolog.
Egyébként, amikor ebben elkezdtél foglalkozni, hogy akkor most én keverem ki a tejákat, és jöttek itt a különböző megrendelések a szomszéd faluból is, akkor gondoltad azt, hogy ez ilyen nagyjá kinőheti magát?
Hát ezért azt nem érzem, hogy mi már nagyok lennénk. Néha azt gondolom, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, de örülök neki, hogy ennyien ismerik, és nagyon örülök, hogy már azért a vásárokba, expókba úgy jönnek oda, hogy amit a múltkor vittünk, abból újra viszünk, és örülök, hogy ennyi viszont eladónk van. Persze ez nem a reklám helye, de várunk még viszont eladókat az ország más területéről is, mert azért az, hogy itt Hajdú megyében már jók vagyunk, vagy Nyírségbe, ez még nem fedi a piacot, közel és távol sem. Nem vagyunk mi még olyan nagyok, amilyenek lehetnénk, hiszen úgy gondolom, hogy piacképes a termékünk tényleg. És szakmailag is megállja a helyét. És valóban nem arról szól, mert nem azt találtam ki, hogy ez az élet hozta, hogy én teát keverek. Ez nem úgy történt, hogy kitaláltam, hogy én egy csomó pénzt akarok ezzel keresni, és mérek drágán akarom adni. Nem, az jött, hogy nagyon jó minőségű terméket szeretnék a vevőimnek biztosítani. És azt gondolom, hogy ez sikerült is, és ehhez ragaszkodok is, és mai napig mindig válogatott alapanyagokból dolgozunk.
Ezek magyarországi alapanyagok egy többségében?
Természetesen. Nyilván a zöld teje az Kínából érkezik.
Honnan máshonnan nem tudna szegény, igen.
Igen, de a gyógynövények 90%-a magyar. Hát lehetne több, még több gyógynövényt termeszteni, vagy gyűjteni Magyarországon, mert szerintem visszatérhetne az az idő, amikor mi is exportáljuk, adjuk tovább, de azt látom, hogy ezt is támogatják. Látom, hogy vannak ilyen pályázatok, biztatják az embereket, hogy térjünk vissza hagyományos termeléshez.
Melyik az a gyógynövény egyébként, amiről szerinted a legkevesebbet tudunk, vagy kevésbé gondoljuk, hogy ő az? Tehát azért nyilván a kamillát azt mindenki tudja, tehát az alap, de hogy ezen felül egyébként, hogy még olyan tényleg gyógynövények is vannak, amik ezekbe te a keverékekbe belekevered, nem biztos, hogy elolvassák, hogy mi van benne. Tehát, hogy azért megvettem azt, amire szeretném, hogy segítsen, megcsinálom magamnak, hú de jó, de nem biztos, hogy végigveszik azt, hogy mi is van benne, és lehet meglepődnének, ha látnának ott esetleg egy-két olyan gyógynövény nevet, vagy olyan növény nevet, amire nem is gondolnák, hogy segíthet.
Pitypunk. Gyermekláncfű. Ott van szinte mindenki kertjébe.
És hogy írtjuk?
Igen, itt. Igen. És szokták mondani a külföldön élő barátaink, hogy hát ezek a bolond németek, ezeket leszedik és megeszik. Mondom, és milyen jól teszik? Mennyire jó az az emésztésre? Mennyire jól méregtelenít? Milyen erős májtisztító? Milyen jó az epének? Csodaszer.
Így megeszik nyersen a pitypang virágát? Tehát, vagy a levelét, vagy melyik részét?
A virágából a nedve jó például arra, hogy a szemölcsöt eltüntessük. Az csodálatos dolog. A levelét kellene inkább fogyasztani, de amúgy a gyökerét is szárítva, feldolgozva lehet. És ez mind nagyon jó méregtelenítő, tisztító, egy csodaszer. Nagyon sok teámban van gyermekláncfű levél. Gyökér kevesebb. De ez ott van, és mindenki értéktelennek találja.
Mi lehet ennek egyébként az oka, hogy nem foglalkozunk ezzel, vagy nem foglalkoztunk? Most mondod, hogy azért egy kicsit van egy visszatérés, főleg a fiatalabbaknál, erre a területre is nyitottabbak. De miért távolodtunk mi el ennyire ettől, amikor tényleg a gyermekláncfű volt van mindenhol, vagy egy vérehulló fecskefű is jó például a szemölcsre, azt mondják, hogy a csalán is egy jó dolog, de mégis szegényt írtjuk ugyanúgy, meg kikerüljük. Nem vagyunk harmóniában feltétlenül a természettel.
Hát nem vagyunk harmóniában természetben. Beköltöztünk a városba, nem tudjuk, nem tanítják az idősebbek, az előző korosztály. gyógyszerpárti volt, én azt látom, hogy mindenre is volt egy gyógyszerük. Pont az én szüleim amúgy is gyógyszergyártók voltak, ők itt dolgoztak a biogálba. Nem kínlódott az én édesanyám azzal, hogy teát főzzön. Nagymamám igen, dédnagymamám igen. De az én anyukám, az a korosztály, az az előző, az nem. Sőt, ezt már mondtam el nyilvánosan, de az én anyukám mai napig sem iszik a teáimból. Na igen, nagy szomorúság ez a számomra. Remélem, majd hallja egyszer.
Be kell csempészni neki.
Na, nem vissza. Szóval, én azt gondolom, hogy volt ez a kényelmes világ, amikor mindig mindenre volt egy jó pirula, kapjuk be, és fussuk. De ezt tapasztaltam a boltba is. Bejöttek, akár súlyos betegséggel. És akkor én azt mondtam, hogy én adhatok el szert drágán. De nem az fog segíteni. Inkább elsorolom, hogy mit ne egyen. Uh-huh. Mit ne csináljon. Na hát ettől vérig sértődtek. És elmentek a másik bioboltba, ahol adtak neki méreg drágán valamit, ami nyilván nem fog segíteni, ha nem tart be bizonyos életmód tanácsokat. Uh-huh. Sértődöttek az emberek, hogy nincs mindenre egy pirulánk, vagy egy olajunk, vagy egy bármink.
Na de ez sosem volt. Igazából erre egy pirulánk. Tehát az őseinknek sem voltak pirulái. Ők is egy-egy hosszabb kóra alatt gyógyultak ki akár egy-egy betegségből.
Természetesen, de a védikus gyógyításban is mai napig úgy kezdődik, hogy mit ne egyél, vagy hogyan diétázzál, de hisz nézzük meg, még a kutya se elszik, ha beteg.
Ez egy... Sőt, füvet rág a kutya.
Ha, így van, pontosan ez történik. Igen. És vérig vannak, mondom, az emberek sértődve attól, hogy nincs egy csodaszerem. Nincs. Én is voltam beteg, és hosszú diétákat csináltam, lébőjtöket csináltam. Akarni kell meggyógyulni, a fejbe rendet kell rakni. Lehet bármilyen szer. Megműthetnek, kivehetik a kóros részeket, de ha nem változtatunk az életmódunkon, újra vissza fog térni.
Honnan jönnek ezek a beszédes nevek? Torokőr, zsírbombázó, édesálom. Tehát, hogy azért ezek fantázia nevek, de mégis sugallnak, utalnak valamire.
Nagyon jól látod a helyzetet, mert csak utalhatunk arra, amire jó a tea. A magyar törvények szerint ugye ez élelmiszer. Az élelmiszer nem gyógynövény. Csak élelmiszer. Ez egy tea. Nem mondhatjuk el nyíltan, hogy milyen gyógyhatása van. Az fogyasztóvédelmileg büntethető lenne. Természetesen mindenki tudja, hogy kiváló kiegészítő terápia, és szerencsére most már azért föl tudják csapni az internetet, és megnézik, hogy mi mire való, és ezért egyre jobban működik is, de amíg ez a szabály nem változik, addig így marad. És ilyen fantázia neveket találunk ki, amivel csak utalunk arra a hatásra, amit kifejthet a gyógynövény.
Nehéz volt ezeket kitalálni, vagy ez is egy ilyen örömbes megérzés, és akkor pif, már meg is volt a neve.
Ez pontosan így történt, nem kellett ezen gondolkodni.
Hányféle ilyen segítő vagy kiegészítő kezelésnek megfelelő tejád van?
Keverékem van körülbelül 25 féle, és ezen kívül néhány monotea, ami a legnépszerűbb. Természetesen fogunk még fejleszteni, lesznek újabb teák. Most nem jelentkezett senki nálam a héten, hogy mire szeretne egy teát, mert az nagyon jó lenne, az egy inspiráció, akkor megint lesz egy újabb és újabb teja. De lehet ezen gondolkodnom is, de én hiszek abban, hogy majd, ha jön az ihlet, akkor majd bővítjük a palettát.
Akkor akár megkereshetnek mondjuk Facebookon, vagy itt ott is írhatnának egy tippet, hogy mire lenne jó a tea, hogy inspirálódj?
Hát, ha lehet, inkább ne Facebookon, hanem keressenek meg. Nem igazán hiszek abban, hogy egy teát el tudok valakinek úgy készíteni, hogy rám ír a Facebookon. Ahhoz jobban kell egymást ismerni. Ha valaki egy személyes teát szeretne, akkor nyilván egy személyes találkozás szükséges szerintem.
Igen, én most csak valamilyen problémára gondoltam, ami még nincs a palettán.
Hát akkor bemegyek egy boltba, és megnézem a konkurencia, mit csinál. Sose tettem. Vannak emberek, és én is ezek közé tartozom, aki akkor cselekszik, ha kell. Csak úgy nem csinálok fölöslegesen dolgokat. Az nem motivál, hogy egyel több legyen, és egyel többet tudjak eladni.
Minden tea mögött akkor van egy történet, egy ember?
Így van. Minden tea mögött van egy történet. A semmi pánik teát pontosan emlékszem, hogy volt régen egy csóra cipő volt a Batthyány utca sarkán, és a fiatal ember átjött, hogy a felesége pánikos, és szeretne egy teát. Lehetne? Lehetett. Egyik nagyon népszerű teánk. A másik szomszéd cukrászdából átjött a öreg barátom, és azt mondja, hogy kéne egy finom tea, amit nap mint nap pihat. Ez lett a téli regetea. Az édes álom, az egy barátnőm, fiatal barátnőm, 70 éves, nem tud jól aludni. Összeraktam neki. Mindegyiknek van története. Uh-huh. A tejfakasztó teát először, emlékszem, egy kiló tejfakasztó teát kértek tőlem, Svédországba élő magyarok. Mert hogy annyit el is vitt rögtön magával. És összeraktam, nyilván bevált, mert hogy viszik. Van olyan teám, amikor férfi tea, hát nyilván ezt is egy prosztata problémás férfinak készítettem. Jó, jó. Mikor a kislányom fölfázott, akkor kiáltottam egy hólyagmosó teát. Ez így történt.
De akkor emögött egyébként több van, mint a tea.
Én is azt hiszem, hogy sokkal több van, mint a tea. Én, ami előtt gyártottam a teát, tehát ez lehet, hogy nem is igazán illik elmondani így egy riportba, de csíksomjón voltam. Nem búcsúba, én olyankor nem járok. Amikor föl lehet menni a Mária szoborhoz, és mondtam, hogy én fogok gyártani teát. Úgy döntöttem, hogy most már veszek csomagolóanyagot, és persze akkor már sok teja megvolt, csak még nem volt csomagolás, és hogy vajon erre kapok én egy áldást? Szerintem kaptunk rá egy áldást. Én azt gondolom, hogy az, hogy mi szeretettel, és tényleg minden tea a kezemen keresztül megy, és minden darabot ötször-hatszor fogok meg, mire eljut a vevőhöz, ez egy olyan energia, egy olyan plusz, amit nem lehet csak egy kézműves terméknél megtapasztalni. De én azt látom, hogy az, aki kézműves sajtot árul, csokit, bármit, az nekem több annál, mint egy sajt, vagy egy csoki, vagy egy kávé, vagy bármi. Uh-huh. Amiben benne van az a szeretet, az az energia, az mindig több lesz.
Csíksomjóról jött az áldás, vagy ott érte az áldás ezt a munkád, de mitől lett mégis debreceni, és hogyan lett debreceni ez a Vajákos asszony tejája?
A Vajákos asszony már lassan 57 éve Debrecenbe él. Így született. Úgyhogy ez azt gondolom egy tőzsgyökeres debreceni. Én egy tőzsgyökeres debreceni családtagja vagyok. Egy nagyon régi családtagja. Méghozzá a bihari családtagja. Az én dédnagyapám Vitéz Bihari Mihály volt, aki azért egy nagyon neves és rangos ember volt itt. Akitől sok minden szépet és jót tanulhattam.
Valószínűleg büszke is lehetne. Mert ha még nem is a vitézkedésben, de másban, azért mégiscsak öregbíted a családnak a hírnevét és nevét itt Debrecenben. De mondod, hogy azért nyilván ki szeretnél lépni Debrecen köreiből, és nem csak itt a Hajdúságban vagy a Nyírségben ismerté válni. Mennyire nehéz betörni egyébként a piacra? Mit látsz azért nagyjából a képbe, vagy szerintem, hogy hányan vagytok, vagy mennyire telített ez a terület?
Nem okozott még problémát. Ahova elmentem és megmutattam a teámat, mindenhol szívesen fogadták. Szerintem jól néz ki. Látszik az ablakokon keresztül, hogy ebben jó minőségű teák vannak. Látszik az, hogy az árértékarány jó, még mindig jó. Még amióta teákat gyártjuk, most emeltem először 200 forintot a nagyokon, és 150-et a kicsin. Persze az eladásjárban több lesz, de egyszer emeltünk még árat is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a fogadtatása. Nagyon sokan, akik ismertek engem, olyan erősen mellém álltak, olyan emberek is, most nem akarok reklámot csinálni, hálózatban is befogadták. Természetesen arra rájöttünk, hogy nem a nagy cégek lesznek a mi partnereink. De ott is szívesen látták. Kisebb cégekbe, kisebb boltokba, kisebb helyeken, ahol van esetleg személyes tanácsadás, és sokkal nagyobb kereslet van ezekre a termékekre. Én nem gondolom, hogy nehéz piacra vinni, inkább az a baj, hogy egyedül csinálok gyakorlatilag mindent, és ahhoz, hogy többet adjunk el, többet kell gyártani, ahhoz, hogy eljusson, ahhoz el kell menni, és hát ezt én csinálom. Nem okoz gondot, mert amúgy az eredeti szakmám az üzletkötő voltam, területi képviselő voltam még az nagy cégeknél, még kapcsolataim is lennének. De csak annyit vállaljunk be, amennyit könnyedén tudunk teljesíteni.
Van még álmod, vágyad ezzel kapcsolatban?
Hát azért azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy ez egy jó, erős cég, ami anyagilag is stabil, ahhoz még meg kell duplázni a viszonteladók körét. Ahhoz kellene legalább 2-3-szor ekkora forgalom, és akkor azt gondolom, hogy ez egy valóban stabil dolog lenne. De most is elégedett vagyok, hiszen van más munkám, és nem csak ebből élek.
Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódunkat. Ha tetszett, akkor kérlek egyrészt dobja műsorra csillagot, követést, vagy ami jól esik, másrészt nézz szét más részeink között, harmadrészt pedig beszélj róla másoknak is, mert így juthatunk el minél több debrecenihez. A cél az, hogy a Depó által minél többen szeressenek ebben a városban lakni. Találkozunk a következő részben is, addig is, Isten áldjon!